romlott. Krónikus légcsőhurutja rosszabbra fordult, végbelében tájogot fedeztek fel, hamarosan megműtették, de nem sokkal később vérmérgezés tünetei fejlődtek ki. A már gyógyíthatatlan zeneszerzőt több százan látogatták. Egyik nap maga a pápai nuncius is megérkezett, és közvetítette Rossini számára a Szentatya végső áldását. Ez az idézőjelbe tett megtiszteltetés azonban már csak fokozta Rossini testi és lelki hanyatlását, lidérces halálfélelemmel töltötte el. Utolsó óráiban az orvosok nagy nehezen rábeszélték, hogy papot hívasson, aki utolsó kenet szentségében részesíti. Rossininak megtetszett a pap kedvessége és a hangja. Még arra is megkérte, hogy térjen vissza, erre már nem kerülhetett sor. Az emberi hang szépsége foglalkoztatta utolsó pillanataiban is. De ezen az őszön, 1868-ban még volt ereje és humora búcsúkoncertet adni barátainak. A Búcsú az élettől című saját dalát adta elő, és ezzel a dallal el is búcsúzott az élettől. Ez volt az utolsó koncertje. 1868. november 13-án pénteken meghalt. Hát a szomorú befejezés nem illene a zeneszerző karakteréhez, se szeri, se száma a zeneszerzőnek tulajdonított szellemes megjegyzéseknek, anekdotáknak, ezer közül szeretnék egy párat itt kiemelni. Például hogyan vélekedett a premierről? Ezt Isabella Kolbrannak írt egy levelébe, olvashatjuk. Nem szabad tőlem soha beszámolót kérni, miként sikerült valamelyik új művem első előadása. Azt kell megkérdezni, a második előadás hogyan sikerült. Erre pedig csak azt felelhetem, hogy a Hamupipőke második előadása nagy siker, a harmadik, a negyedik és az ötödik előadás pedig már diadal. Az Olasz nő Algírban című nagy sikerű operájáról így vélekedett. Azt hittem, a velenceiek bolondnak tartanak, majd ha az operámat meghallják. Most kiderült, hogy ők még nálam is bolondabbak. Egyszer egy társaságban egy híres énekesnő elénekelt az egyik dalát, és amikor hát a dal elhangzott, akkor oda ment a énekesnő Rossinihez, és mondta neki, mester, az egész előadás alatt rettenetesen féltem. Rossini válasza, hát még én. És végül. A dalhoz fűződő érzelmeit, egyben talán egész arszpoétikáját Rossini maga a Wagnerrel való találkozáskor fogalmazta meg. Itt zárójelben megjegyzem, hogy Wagner nagy Rossini rajongó volt, de mondta, hogy titkolják, mert a hívei megkövezik. Amikor elbúcsúzott Wagnertől, felállt, bensőségesen megköszönte a látogatást, a rendkívül érdekes fejtegetéseket és a legnagyobb sikert kívánta Wagner érdekes további útjához. Miközben vendégét kikísérte, megállt egy kis 18. századbeli firenzei harmóniumnál. Puhán lefogott egy moll akkordot, és egy gyengéden bájos régi népi dallam bontakozott ki ujjai nyomán. Wagner elbűvölten hallgatta. Régi-régi muzsika, mondta az öreg mester csendesen. Egyszerű és bensőséges, mégis él, ki tudja mióta és ki tudja meddig.
Köszönjük szépen az előadást. Van még fél óránk arra, hogy még esetleg akinek gondolata van, elmondja, vagy kérdése. Én bennem az fogalmazódott meg, elolvasván, felkészülve erre az estére Francis Toy, nem tudom, jól ejtem el, Rossini könyvét, ami sokkal részletesebben kíséri végig Rossini életét, és egy csomó érdekes epizódot elevenít föl, például éppen a német zeneszerzőkkel való kapcsolatáról Rossininak, és Van egy ilyen megjegyzés, hogy milyen érdekes, hogy éppen a búbánatra hajló német gondolkodók, filozófusok mennyire szerették Rossini zenéjét, például Hegel és Schopenhauer kedvenc zeneszerzője volt, és idéz Hegeltől is egy érdekes mondást, hogy tulajdonképpen feladta a leckét Rossini az énekeseknek, és talán Németföldön azért nincs akkora sikere, vagy azért volt olyan nehéz meghódítani az opera énekeseket, vagy a színpadot, mert hogy egyszerűen nem tudták elénekelni. Hangtechnikailag olyan nehéz volt, hogy az olasz énekes képzés kellett ahhoz, hogy egyáltalán ilyen technikai bravúrokat véghez vigyenek. Jól látom?
Tulajdonképpen magyarázatként is lehetne mondani arra, hogy ha megfigyeljük Johann Sebastian Bachot, ott kezdi, hogy olasz zenét akar írni, francia zenét akar írni, és hát ebből lesz az a csodálatos életmű. Tehát ő mindig mást akart írni, mint amit éppen... De az ő katalizátorán keresztül az olasz zene is, és a francia zene is valami egész más lett. Mozart Olaszországban tanulja az operaírást, tehát az első operái olasz operák. Tehát ugyanakkor Rossini visszakapcsolódik Mozarthoz. Tehát itt bevallom őszintén, mit tudom én, 3-4 éves, 5 éves koromban nem tudtam a két zenét megkülönböztetni egymástól. Ahogy hát aztán később ez fejlődik, de végül is magyarázat rá, hogy Mozart zenéjére szerette. És ez, hogy ilyen, hát hallottuk azért itt is, hogy fantasztikus technikát kívánnak az ő műveinek az előadásai. Tehát egy német földön anatómiailag sem alkalmasak az énekesek arra, hogy legalábbis kivételes énekeseknek kell lenni. És az olasz énekesek is sajnos, amikor idejöttek Magyarországra, mind megbuktak szegények, mert 3 nap alatt teljesen elvesztették a hangjukat ez alatt, az éghajlat alatt. Szóval ez... De mondom, ezt csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy Wagner nagy Rossini rajongó volt.
Igen. No, ez persze csak egy mellékvágány és kuriózum, de én egy picikét, ha már az előadás egészéről beszélgetünk, én azért egy picikét megkérdőjelezném ezt az előadásnak a címét, hogy alkotói válság kérdőjel. Szerintem, aki a versenysportolóknak a szorításába kénytelen alkotni éveken keresztül, a külvilág elvárásaival naponta ennyire találkozik, és produkálnia kell a csodát minden áron, még az a csoda, hogy eddig tudott alkotni, és eddig létrehozta mindazt, ami benne volt. Még természetes, hogy előbb-utóbb az ember persze, hogy belefárad, és kiég, és ismétli önmagát. Szóval ez szerintem természetes. És én az, hogy még ő tovább élt majdnem ugyanannyi időt, mint korábban, és megpróbált az élet egyéb területein kreatív lenni, mondjuk a szakácskönyvek gyártásában, vagy a evésivásban, ez abszolút természetes emberi jelenség, és még nagy szerencse, hogy legalább talált valamit, és nem lett öngyilkos, gondolom
igen,
én.
Igen. És hát mondjuk itt jegyzeteimben nézem, hogy ezeket a operákat, hát itt van ez a Hamupipőke operája, ezt 1817-ben komponálta 22 nap alatt. Akkor az olasz nő 18-27 nap alatt komponálja meg. Még van egy összhangzattan tanára, akivel voltak olyan incidensei, ez a Signor Mattei nevű ember, aki kicsit epésen megjegyezte, hogy azért összhangzattan se ártana tanulni, de hát az Rossini azt mondta, hogy hát ő neki pénzt kell keresni, és nem ér rá összhangzattan tanulni, és hát ő mondja, hogy hát kirázta a zsákjából ezt az olasz nő című operát. Hát ez egy elég korai operája, 1813-ban írta. De mondom, ilyen Guinness rekordok könyvébe való komponálási tempó volt. Hogy ennek mi a magyarázata? Hát a magyarázat nagyon egyszerű. Tulajdonképpen a társulat hirtelen állt össze, tehát nagyon ezek az úgynevezett ilyen, nem tudom, az olaszok ezt hogy hívják, ilyen stagione, ilyen kis társulatoknak komponáltak, és hát nem nagyon ért rá a mester arra, hogy ő most hosszabb ideig el vacakoljon. Már később aztán ráért, tehát később annyira ráért, hogy évekig érlelt egy-egy operát. De ez a hihetetlen munkatempó, ez tényleg fölőrölte. És akkor hát aztán bajlódni a betanítással, bajlódni a színrehozatalakkal, egyebekkel. Szóval valahogy egy olyan alkotás hevébe égtek. Mozartról is mondják, hogy egyetlen éjszaka alatt írt egy új nyitányt az egyik operához, azt hiszem a prágai bemutatóra, a Don Giovannihoz. Szóval Mozartnál is én számomra az a csoda, hogy azt a 601 néhány művet egyáltalán leírni. Tehát, és akkor nem ismétli önmagát, akkor minden művet, tehát a bilinülős szonátáktól egészen a requiemig mindegyik egy csoda. Egy ember élet kevés ahhoz, hogy megismerje egyáltalán ezt a hatalmas életművet. És mindezt 37 év alatt, vagy még kevesebb.
És azt is olvastam ebben a könyvben, hogy a végső soron az, hogy a színházak megrendelésére dolgozott, és annyira ki kellett szolgálni az énekesek igényeit, hogy ha valakinek nem tetszett egy szólam, akkor pár óra alatt teljesen át kellett írni. Tehát végső soron úgy használták őt, ezt a zseniális zeneszerzőt, mint valami rabszolgát. Tehát igazából számomra nagyon furcsa, hogy olykor diadalmenet, olykor meg hetsz kampányok, azért bukik meg minden operája a bemutatón, mert az ellenség ugye felbérel ott embereket, akik botrányt csinálnak és fújolnak. És hát ez tényleg iszonyú, lehet érzékeny lélekkel kibírni.
Igen, és hát mondjuk a Rossini öniróniájára jellemző, hogy volt egy idézet, ezt nem hoztam el, de valahogy úgy szólt, hogy úgy kezdődik, hogy az én koromban már minden impresszárió 30 éves korában már kopasz volt, meg kitépte a saját haját. Azt mondja, úgy komponáltam, ez épp a tolvajszarka, hogy befogadott egy fogadóba elhelyezett, egy szobába, két ember állt az ajtónál, és minden órába le kellett dobnom egy kotta, teleírt kottalapot. Ha azt mondta, ha nem dobom le egy óra múlva a kottalapot, akkor engem dobnak ki a szobából. Szóval barbaja be is zárta, és aztán meglógottattan, és mégis azért a bemutatóra elkészült az opera.
Na de elszerette azért a kedvesét.
Elszerette, igen, hát azért bosszú.
Van-e valakinek kérdése, vagy én felteltek egy zárt? Igen, parancsoljon.
Ha hallhatnánk egy pár mondatot arról a jelzettenek,
ja, hogy nem szület egy gyereke? Hát akkor...
Zenei komponálására hogy hatott ez? Most hirtelennyiben erre nem tudok válaszolni, hogy ez az, hogy a lényére hogy hatott, vagy hogy ez miből fakadhatott, de az arra tudok válaszolni, aztán lehet, hogy majd valami ötlet beugrik itt a zenével kapcsolatban, nem tudom. Szóval, hogy ugye azt ecseteltük, hogy ugyebár ő a dédelgetett kis gyerek volt, és hát bizonyos értelemben mindig is egy ilyen dédelgetett, hát igazi kis Adonis maradt. Szóval idősebb nőkhöz ment, szóval ez is csak feltételezés, hogy nem véletlenül, hogy mindig idősebb nőket választott, hogy talán azért, hogy Szóval nem tudott azzal az igazi férfivé válni. Ő nem kedvenc volt, de egy kedvenc, csinos, helyes kis fiú, egy kedvenc fiatalember, de nem egy olyan igazi férfi. Szóval valahogy nem tudott, szóval azt a férfi szerepet nem tudta igazából magára vállalni, amiből akár gyerek is születhetett volna. Hát, hogy aztán... Nem tudom. Kati nagyon akar valamit mondani ezzel kapcsolatban. Ja? Hogy a zenére hogy hatott? Hát most akkor én egy barátunknak a gondolatát tolmácsolnám, akivel beszélgettünk egy pár nappal ezelőtt. És azon gondolkodott el, hogy a Rossini dalokban a szövegnek mennyire, milyen kevés jelentősége van, és a dallamnak a virtuózitása fontos. És akkor ő hozta kapcsolatba, azt mondja, hogy hát tulajdonképpen Rossinit akkor a dalt kasztrálja abban az értelemben, hogy lerántja róla a férfias részét, ami a szöveget jelenti, az értelemhez kapcsolódik, és a dallam, ami megmarad. Szép gondolatnak, vagy érdekes gondolatnak tartom. Hát talán így.
Nekem azt jutott eszembe, amikor a Montárosra vagy a Macskaron ezt egy ilyen időskori dalatnak írta, és úgy beugrott, vagy összehasonlítottam, az előzőleg hallott a Mózesbeli
nőlettel.
Arra gondoltam, hogy ez is egyfajta önirónia, egy új, a női hangnak a kibunyolása, ez a Macskaron. Tehát ott is egy mezzó és egy szokrán.
Igen.
Nagyon jó fokkal
igen.
De hogy nincs ebben esetleg egy ilyen, tehát éppen a női hang, ami neki ennyire fontos volt, ez a női hang, amelyik a anyához kapcsolódik, tehát hogy valahogy
ez egy nagyon jó gondolatnak tűnik. Igen.
Amivel ő még próbálja tartani azért, és valahogy ellensúlyozni a depresszív, igen, könnyen lehet.
Szeret vele játszani a női hangot.
Én azt hiszem, hogy az időszakkori tüneiben ez a depresszív hangulat úgy hallható zeneileg, amennyiben foglalkozik?
Nem. Abszolút nem. Csak a leírásokból, igen. Szóval a Stabat Materrel is az volt a baj, hogy gyönyörű, tehát mindenki hasra esett előtte, egész Európában mindenhova elvitték, de az egyház azt mondta, hogy hát ezt azért a templomban nem igen szabad beengedni ezt a zenét, mert az egy opera zene.
És tényleg nem.
És szóval egyáltalán nem tudom, hogy...
Talán igen, de aztán ilyen diadalmenetek, indulók vannak benne.
Igen, és opera áriák, tulajdonképpen opera áriák fűzére gyönyörű zene, szóval csodálatos, de az egyház ma is azért, hogyha előadják, akkor nem igyekeznek a szertartás rendbe olyan időszakot választani, amikor ez éppen nem, tehát nem a húsvéti ünnepkörbe adják elő, hanem mondjuk nyáron. Németországban hallottunk egy csodálatos előadást éppen, egy Stabat Matert. Tehát a templomot, mint oratóriumot használják, tehát csak hangversenyteremnek. De ugye ez aztán rossz, mert ez a kis misé, amit szerencsére ismerek, ez az egész öregkori miséje, ez se egyházi zene. Elő lehet adni templomba, de akkor el kell vonatkoztatni a szigorúan vett szertartás zenétől.
Szóval nem jellemző rá az a komor, a zenére, az a komorság. Én nem hallottam művét, mint Beethovennek a késői művei.
Igen.
Hát a lelki, igen, de szóval mindig valami kis huncutság.
Igen.
Parancsolj.
Ja, vagyok, ne adagudjon. Kérdezhetek akkor?
Tessék. Érdemes
lenne összehasonlítani őt más zeneszerzőkkel abban a szempontból, hogy van egy példa arra, hogy ilyen módon elhallgat, hát nem hallgatott el, de mégis ugye az előzőekhez képest elhallgatott. Ez azért érdekes kérdés, mert általában a művész ember és a zeneszerző is nem külső körülmények hatására alkot, befolyásolja
tengelyeket.
Van benne valami, amit ki kell adni, kik nem adni. 3 éves korától 80 éves koráig. Tehát ez a természetes. Hogy ebből a szempontból ő különlegese vagy sem, és akkor az analitikus mit tud ehhez hozzátenni? Mert az, hogy meghalt édesanyja, sikertelen.
Igen, ez minden magyarázat. Igen, igen.
Ez sok mindenki másra előfordul, és sok mindenki mást inspirál.
Igen.
Tehát én kicsit a lelkébe
szeretnék. Hát, de szóval valamilyen módon ez is azért az anyjához, szóval ehhez a túlszoros kapcsolathoz, fixálódáshoz tartozik, én úgy érzem. Tehát, hogy ön, szóval, hogy amikor a mama meghalt, kész vége. Én így fogalmaztam, nekem az én küldetésemnek vége. Én az énekhang imádatára születtem, annak a...
Van, persze.
Hogy ez esetleg őt annyira lenyomta el, hogy innen kezdve nincs kedve operatív. Tehát biztos fogódzunk, vagy ezt én elég gondolom.
Hát azért inkább egy gondolat, vannak adatok.
De... Vannak adatok, de tulajdonképpen itt arról van szó, hogy sürgetik. Tehát, hát, mint ilyen nagy zeneszerzőt, ugye Rossinitől operát szerezni, tehát óriási pénzeket ajánlanak fel, és akkor ő kitér. Szóval akkor mindig kihomorít ebből. Erre rengeteg adat van. Na most az a kérdés, ugye, hogy ez más zeneszerzőknél is megfigyelhető. Én tudomásom szerint több zeneszerző van, Magyar Erkert említeném, aki, hát... szintén körülbelül ugyanez az alkotói tendencia figyelhető meg, mint Rossininál fiatal korában, a Bátori Mária, a Hunyadi László, és akkor hát összesen azt hiszem 10 operát írt, de a végén annyira kínlódott vele, hogy már a fia fejezte be, Erkel Sándor, szóval valami olyan iszonyatos kábultság lett rajta erőt, hogy az a hasonlóság is érdekes, hogy megpályázta a himnuszt, és akkor be kellett zárni, hogy megírja. Nem tudom, ez a mozzanat, ez mindenki előtt ismerte. Vagy ott volt Sibelius, nagyon magas kort ért meg, és 40 fölött már iszonyatos kínló. Például Aniolában, ahol élt, a házában nem engedte a vizet bevezetni, mert zavarta őt, hogy a víz ott a csőbe, ottan. És öregkorára szinte semmit nem tudott írni már.
De egyébként szóval ezen valójában mi is nagyon gondolkoztunk, szóval mondom, az analitikus része az inkább a saját gondolatunk erre, hát mondom, ezt kijelenteni nem tudjuk feltétele, vagy mondom, mint gondolat, mint ötlet. Inkább így mondom, merül föl. De olyan szempont, más oldalról is mondhatnánk, hogy voltak zeneszerzők, akik olyan tempóban komponáltak, mint ők, vagy ilyen nagy, hirtelen nagy karrierjük volt, hát Mozart vagy Pergolesi, meg is haltak hamar, nem tudjuk mi lett. Szóval, hogy lettek volna alkotói válságuk, megkövetkezett volna ez, vagy nem, ezt nem tudjuk. De az tény, hogy korán meghaltak.
Ilyen intenzitással egyszerűen lehetetlenség évtizedeken át ugyanazt produkálni.
Szóval... kivétel. Telemann is kivétel.
Igen, mondjuk. Beethoven is tulajdonképpen a sükettség ellenére.
Beethoven is azért 50...
7 éves volt, hát hogy meghalt.
Legyen kedves, csak az előbb...
Két külön közőarcú Rossiniről szeretnék két történetet mondani. Az egyik 1838-ban Liszt Ferenc Weimári udvari zeneigazgató volt. Meghívta Rossini Weimárba, és az origrófiát mutatták be. A Liszt Ferenc vezényelt, és Rossini is ugyanis vendég végighallgatta, és már a próbákon Liszt megállította, hogy neki Rossini zenéje olyan, mint a peskő, hogy gyönyörzik, olyan könnyű, olyan ide is szüktelen elő. És amikor bemutatták, akkor remek és siker volt, és a játék alatt Liszt barátai testős könyveket kitegy a nézőközönséghez, és ott a nézők egymás után fogkasztották ki az üvegeket, és megütták a festőt, hogy mire az Ori Krúgia befejeződött, a kicsit illuminált közönségnek roppant nagy siker volt az Orion, és Rosszin is ott ugrált, és énekelt, és rendkívül boldog volt. Na de hát ez 1838-ban volt. A másik, hogy találkoztak ők 1860-ban Párizsban, amikor Liszt vezényelt, nem tudom, hogy mit, de ott volt a nézőközönség között Rosszin is, és már az előadás előtt elkereste Lisztet, és ugye régi barátságra tekintettel összeölelkeztek, és ugye Liszt magas, karcsú, csinos volt, hosszú robogó szürke haja, azt mondják, hogy a tekintete is nagyon villogó volt, nagyon lenyűgöző, és Rosszin oda ment hozzá, és egy picit úgy fölágaskodott, és megfogta Lisztnek a hosszú haját, végig simogatta, és azt mondta, hogy hát nézzen meg engem, én, aki kopasz vagyok, kihullottak a fogaim, már a lábamat is alig bírom, hogy milyen borzasztó. Teljesen magában rostam, de hát 20 év különbség.
Igen, között. Igen. De nagyon érdekes.
Igen, és hát nem 80 igen. éves volt.
Igen.
Igen. Egyébként azt is olvastam ebben a könyvben, hogy a depresszív korszakban is nem úgy kell elképzelnünk, hogy akkor aztán nem lehetett hozzászólni és elbújt a barlangjába, nagyon hamar vissza tudott váltani vidámra. Tehát ez a, hogy mondják ezt a pszichológusok, hogy mániás depressziós tünetek talán, na ne, bár utálom a címkézést, de szóval nem, semmit sem stagnáltam
kell. A humor mindig
megmaradt. Igen, a humor az kisegített.
Igen.
És ha még van 5 percünk, hogy esetleg hogy lezárásképpen a Paganinivel való párhuzamot össze lehetne foglalni egy mondatba, vagy inkább...
Össze, igen? Persze. Hát Paganini idősebb volt Rossininál, és tulajdonképpen a első találkozásuk az éppen a Sevillai Borbély bukása kor ment, akkor vigasztalta, tehát bátorította Paganini Rossinit. Rossini is beteg lett, és akkor Paganini 3 előadást vállalt, úgyhogy bejátszott a Brácsának Kürt szólamot, meg vezényelte az operát, és hát aztán addig, amikor aztán az opera sikert aratott, akkor tulajdonképpen akkor megnyugodtak. És hát mindig hálával gondolt Rossini és Paganinire, és hát még egy érdekes epizód, az már Rossininek szintén a humorára jellemző, hogy amikor ő Párizsba, 24-ben, 25-ben Párizsba járt, illetve Párizsba élt már, akkor Paganini is Párizsba vetődött, és... Hát Rossini nagyon epésen jegyezte meg, hogy hát hogy lehet valaki ilyen sóher, ilyen spórolós, hogy egy tál ételt eszik, mert akkor már vitte magával Paganini a fiát is valami vendéglőbe, és hát hallottam minap, hogy Paganini báróságot akart vásárolni, és amikor meghallotta, hogy mibe kerül egy bárói cím, akkor egy hétig beteg lett.
És most szóval, hogy hozzátenném, hogy az a kérdés, amit az elején említettem, engem az foglalkoztatott, hogy miért vált Rossini akkor fekete bárányává, az ördöghegedűsévé.
Paganini.
Holott, és egész életén át folyton vala gyanakodtak, hogy ilyen meg olyan ördög bújtál benne, amellett, hogy azért hát egy zseniális zeneszerzőnek tartották, de mindig voltak, akik komolyan olyan szóval valami rossz értelemben vett csodalénynek tartották, hogy ez egy társadalmi jelenség, vagy az ő egyéniségéből fakad, vagy mind a kettőből, szemben Rossinival, akit, mint mondtam, mindig is egy kis kedvenc, vagy nagy kedvenc volt. Zenében ember mi voltában egyaránt. Szóval ezt a választ erre úgy nem nagyon tudjuk.
És hát mind a kettő csoda volt, mert Rossini járt előbb Bécsbe, Paganini utána, és hát mind a ketten learadták, ami ott learadható volt. Paganini is, hát biztos többeknek mond az valamit, hogy szegény Schubert, aki hát elég szegény volt, és akkor kapott valami kis pénzt, és méregdrága jegyeket vett a Paganini koncertjére a barátainak. És hát Schubert is az egyik csodálója volt. Na és hát, ha már Schubertnál tartunk, Schubert Barbajának is komponált egy-két operát, de hát Barbaja színei elé eljutni akkor az szinte lehetetlen volt, úgyhogy hát visszadobta, és tulajdonképpen Schubert nem tudott opera sikert aratni. De mondom, én a Rossini és a Paganini között, szóval két teljesen különböző alkotó, és mind a kettő csodálatos, zseniális, szóval azt hiszem, hogy nem kell nekem külön méltatni, méltatják ők saját magukat is. Hát ennyi.
Jó, hát akkor szerintem a következő évadban Paganinivel fogunk foglalkozni, Rossinivel való összehasonlításban, jó? És jó. Akkor végig gondoljuk, hogy mi lehetett a kettőjük kapcsolata. Levezető zenét esetleg hallhatunk?
Hát hogyne. Bent van a kazetta, nem?
Bent. Hát akkor befejezésre jó. Lehet.
Mi lesz az?
Ha kígyön, nem mondjuk meg, rá
nem
fogsz
mondjuk jönni. Hármas száma.
De ha nem, mégse
akkor megmondjuk. Mégse akkor megmondjuk.
Nem, nem a macskadulát.
Köszönjük szépen. Diadalmas befejezés.
Talán, hogyha Rossini ilyen öntudatos lett volna, mint a Figaro, akkor nem esett volna depresszió.
Akkor hallgassunk sok Rossinit, olvassunk Rossiniről, van mit, gondolkodjunk róla, és legközelebb március 19-én találkozunk, amikor Takács Ferenc irodalomtörténész James Joyce és a pszichoanalízis kapcsolatáról fog előadást tartani. Szeretettel várom Önöket is.